Isten hozta a testvéreket, fennállva kezdjük el a mai esténket. Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr világossága rajtad meglátszik. Mert íme sötétség borítja a földeket, és éjszaka a népeket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik majd rajtad. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és kezdjük el a mai esténket énekszóval. A 225-ös számú dicséretnek énekeljük el az első hat versét. A 225-ös dicséret első hat versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Hála te néked, mennybéli nagy Isten, hogy szent igédet adtad mi elménkben,
csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjünk Istenünk elé. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, köszönjük, hogy megállhatunk ezen az estén is előtted. Köszönjük, az időjárás ellenére mi jöhetünk, és valóban ide segítettél bennünket. Köszönöm, hogy ezzel célod van, akaratod van. Köszönjük, hogy az a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. És köszönöm, hogy ez a drága akaratod, ez valóban megtestesülhet mindannyiunk életében. Úrunk, ha tudjunk ennek az akaratnak engedni, ha tudjon a szívünk megnyílni előtted, ha tudjunk előtted megújulni, és valóban a te közelségedbe vele találkozni, Úrunk, ha tudjuk, Urunk, meglátni a világosságodat, ha tudjuk abba a világosságba megvizsgálni az életünket, ha tudjunk, Urunk, hálát adni, ha tudjunk, Urunk, bűnbánatot tartani, ha tudjunk, Urunk, változásokat kezdeni az életünkben a Te lelked által. Kérünk, Urunk, hogy miközben szól az ige, Te a Te lelked által, lelked újjával mutass rá az életünk hiányosságaira és problémáira. Mutasd meg, hogy hol vannak a nehézségeink, hol vannak a problémák, mi az, amit elrontottunk, mi az, amit másképpen kéne kezdeni, mi az, amit valóban pótolni kéne, vagy újra kéne kezdeni egészen. Uram, én köszönöm azt, hogy Te újra ma is szólni akarsz hozzánk. Kérünk, hogy tégy bennünket alkalmassá a hallásra, az értésre. Uram, hiszem, hogy valóban a szíveket Te készített fel erre a mai estére, és hiszem, hogy amikor szól az ige, az ügyetlen emberi szájon keresztül, szavakon keresztül is valóban a Te szavad lesz az, és hiszük, hogy a szíveket Te készíted elő, hogy valóban azok jó föld legyenek, és valóban termés hozzanak 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. Kérünk, Urunk, hogy ha tudjunk megújulni, megszentelődni, megtérni. Urunk, valóban a bűnös embernek meg kell térni a bűneiből, nekünk pedig, akik már talán hitben járunk évek óta, meg kell térnünk az engedetlenségeinkből. Taníts, Urunk, hozzád jutni, hozzád kerülni, megújulni, megszentelődni. Urunk, ezt kérjük a mai estén is tőled. Amen. Testvérek, szeretnénk az énekünket tanulni. Nem tudom, hogy akkor kántor testvérünk segítségével, vagy igen, Esperes úr segítségével.
És az az mindenki. Egy szólamban fogjuk ilyen kánon, nem vállalok. Solus Christus sola scriptura, van-e mindenkinek éneke? Van. Akkor viszont.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solide. Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Isteni a dicsőség. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide.
Köszönjük szépen! Testvérek, helyünkön maradva, de Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg a mai esti igénket. A Lukács evangéliumából a 15. fejezet 11-es versétől kezdődően a tékozló fiú történetét szeretnék felolvasni ismét. Aztán így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük az ő vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki abból. Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyannál, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú pedig ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé arra méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Amen. Eddig az ige. Testvérek, a hét csodálatos témája a félreismert atya. Az az atya, aki valóban, akiről Jézus itt beszél, akit valóban Jézus itt kiábrázol ebben a történetben. Talán a Bibliánkban ez az a legautentikusabb ige, hiszen valóban a testélet Isten Jézus mondta el számunkra azt, hogy milyen az atya. Nem értettük volna meg, ezért ő maga jött el, és ő maga emberi testbe öltözve mondta el számunkra, emberi nyelvre lekódolva azt, hogy milyen is az atya. Valóban is. Ugye volt arról szó, hogy a fiú elmegy, volt arról szó, hogy a fiú tékozol, volt arról szó, hogy a fiú már ott magába száll. Ma pedig arról szeretnék beszélni, hogy a fiú visszaindul, visszatér az atyai házhoz. És ennek az estének az a címe lehetne talán, hogy azt a címet lehetne adni, hogy ami minden értelmet felülhalad. Mert ez valóban, majd látjátok, hogy az emberi logikával megérteni nem lehet. Ez valóban minden értelmet felülhalad. Valóban ez a történet, lássátok meg, hogy nem a fiúról szól. Talán rossz is a címe, a tékozló fiú. A tékozló atyáról van itt szó, hiszen valóban a fiú tékozló volt a pénzbe, az egyértelmű. Az atya pedig tékozló a szeretetben. Az atya, aki engedi magát megsebezni, ő van itt a középpontban, ő a lényeg. És igazából ezt a történet akkor lehet megérteni, hogyha az atya szó helyére mindig oda teszed a szeretet szót, hogy a szerető Isten, a szerető atya, az, aki valóban elengedi a fiút, bár látja a bájút, tud róla, de vissza is fogadja azt a fiút. Nyitva hagyja az atyai ház ajtaját, sőt, várja azt a fiút. A fiú ott van a bájúnál, és elindul. Fölkelvén el is indult. Ez nagyon fontos, mert hiszem, hogy ott az egész mennyei sereg megmozdult. Angyalok kezdtek el drukkolni neki. Ez az, indulj, menj! Hiszen ott voltak a démonok is, kezdték súdosni. Ne menj, majd kinevetnek, majd meg fognak alázni, meglátod, meg kell, hogy neked, hogy megverjenek. Majd a szolgák talán a kutyát is rád küldik. Hát kell neked oda visszamenni, és újra megalázkodni, újra szolgának szegődni. Testvérek, annyira fontos, hogy útra kelve el is ment. Annyira fontos ez. És lásd meg, hogy valóban annyira fontos lenne ezt nekünk is megtanulni és megérteni. Útra kelve el is ment. Benne van a felébredés, és benne van az elindulás. Mert sokszor vannak nagy gondolataink, nagy ötleteink, hogyan kéne, miként kéne az életünket végezni. Testvérem, ami itt zajlik, az nem más, mint, ha úgy tetszik, egy váróterem. De utána tovább kell menni az Úrhoz, Jézushoz, és amit elhatároztunk, azt el kéne kezdeni, megcselekedni. Átalakítani az életünket, döntéseket hozni, azt szerint előrelépni. Ez sokszor nehéz a számunkra. Ez itt egy váróterem. Itt vársz, hogy találkozz az Úr Jézussal, aztán pedig ott valami történjen majd. Sokszor úgy vagyunk ezzel, mint amikor én is gyerekkoromban többször elmentem a fogorvoshoz, mert tényleg nagyon fájt a fogam, és a szüleim mondták, hogy most pedig már tényleg most már menj el, ne kínlódj, menj el szépen, jobb lesz, könnyebb lesz. És ilyenkor mi szokott történni? Beül az ember, elkezdi olvasni a magazinokat, és aztán szépen meghallja ott belülről, az a bizonyos fehér ajtó mögül meghallja a fúrónak azt a szép hangját. És az ember azt mondja, hogy hát úgy nem is fáj. Igazából majd haza is mehetnék. És akkor itt haza is megy az ember. Én is többször ezt megcselekedtem. Vigyázz! Ne engedj, hogy az ördög itt becsapjon most téged, hogy hát jól van ez így. Elaltasson, hogy nem olyan komoly probléma ez. Hiszem, hogy ott az ördög is beszélt a tékozó fiú szívével. Gondolom, mondta neki, hogy persze, figyelj, változni kell, hát hogy ne kéne változni? Hát változz, adott körülmények között. Kicsit módosítani kell, ezt a bájút kicsit úgy át kéne festeni, kicsit úgy át kéne körülötte gereblézni, amúgy minden rendben van, nincs is semmi probléma. Vagy gondolom mondta neki az ördög, hogy hát neked nincs önérzeted, visszamész, szolga akarsz lenni, cseléd, senki, már megint, újra. Vagy éppen azt mondja, hogy persze, indulj vissza. Egyértelmű, hogy változtatni kell, tehát nem egyszerre, úgy szépen apránként, majd úgy leszokunk a bűnről, majd úgy szépen alakul az életünk, és megváltozunk. Meg hiszem, hogy az ördög ilyenkor azt mondja, hogy persze, indulj, csak először szedd össze magad, egy kis pénzt keressél, szép ruhákat veszel, aztán majd valami hintóval, valamivel visszamész az atyai házhoz. Ne így menj, szakadtam. Aztán azt is mondja az ördög, hogy várj még, ne most, majd később, majd holnap. Tudjuk, mi a vége? Az, hogy soha. A holnap az azt jelenti, hogy soha. Ne mondd ezt. Ne engedd magad lebeszélni a döntésekről, az indulásról. Útra kelve el is ment. És van még egy nagy monológia az ördögnek, amikor azt mondja, hogy rendben van, menj vissza. De mi lesz a disznókkal? Azokra ki fog gondot viselni? Hát rád bízták őket. Itt van a sok disznó, hát azokat gondozni kell. Hát itt hagyod őket csak úgy, és lefordítva ezt lelki vonalra, az ördög gyakran rámutat arra, hogy hát figyelj, te már elkezdtél valami dolgot, hát akkor abban meg kéne maradni. Hallottam egyszer egy emberről, akinek felesége volt, szép családja volt, gyermekei, járt ő templomba is, talán részt vett ilyen evangelizációs napokon is. Aztán egyszer csak jött egy nő az életébe, egy másik nő. És valahogy az a másik nő annyira közel került a szívéhez, hogy egy nap meghozta a döntést, hogy akkor ő kilép a családi körből, ott hagyja a feleségét, ott hagyja a gyermekeit. És éveken át élte ezt a különös, szétszakadt, ambivalens életet. Aztán egyszer csak valahogy elment megint egy istentiszteletre, ott az ige pontosan csak neki szólt, és akkor azt mondta, amikor onnan kijött, hogy ha az Úr megadja, ha visszafogadnak, akkor vissza szeretnék menni a családomhoz, újra megint. És akkor ahogyan ment hazafelé a villamossal, kezdett gondolkodni, hogy hát persze, hazamegyek, hogy ne. Majd azt fogom mondani, hogy. És aztán teltek az állomások, a megállók, és amikor leszállt, akkor már azt mondta, hogy hát jól van, visszamennék én, de hát akkor mi lesz ezzel a nővel? Hát róla ki fog gondoskodni? És tudjuk, hogy mi lett a vége, ott maradt, a szeretője mellett. Amikor az ördög azt mondja, hogy mi lesz a disznókkal, akkor legyincs rá, menj vissza. Az atyai házban van rád szükség, ott várnak téged. És a fiú elindul. Annyira nagy dolog ez, hogy nem hallgat az ördögnek a kritikájára, hanem megy előre, úgy, ahogyan van. És nem mondja, hogy majd hát kicsit össze kell szedni magam, meg kéne fürödni, rendbe kéne tenni a hajamat, hanem megy úgy, ahogyan van. Nagyon szeretem a 458-as számú dicséretet. Annak a harmadik verse különösen fontossá vált az én életemben. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva abba, hogy megszánsz. Testvérek, mi annyira szeretünk jönni az Úrhoz, ugye a kitüntetéseinkkel, hogy itt elkezdődik, aztán így egészen a hasunkig, hogy ki vagyok én, hogy milyen fontos ember vagyok. De az Úr néha megadja, hogy így gyere, úgy, ahogy vagy, amint vagy, és jöjj úgy. És az Úr azt mondja, hogy jöjj, amint vagy. És akkor jöhetek úgy, amint vagyok, és nem kell mutogatni valamit, nem kell magyarázni a bizonyítványt, hanem úgy, amint az Úr adja és akarja. Testvérek, jön a fiú. Gondolj bele, hogy jön a disznóktól, a vájútól, a ruhája rongyokban van, el tudod képzelni. Koszos a haja, férgek vannak talán benne, a vájunk elől jön, gondolj bele, disznók közül jön, és semmi nem emlékezteti már a régi fiúra, aki annak idején szép ruhába, peckesen, teli zsebbel elment a háztól. Már semmi sem emlékezteti őt arra a régi fiúra. És mi a megdöbbentő? Eddig a fiú vonalát néztük, mert most nézzük meg az atya vonalát. Az atya várja ezt a fiút. Képzeld el, honnan tudjuk? Onnan, hogy meglátja ezt a fiút. Ő veszi észre elsőként. El tudom képzelni, hogy nézi azt a érkező idegent. Ki ez? Talán az én fiam? Lehet, hogy ő. Á, nem. Ő másképpen mozgott, másképpen emelte a vállát, másképpen emelte a lábát. Ez nem az én fiam. Az én fiam nem volt ilyen koszos, szakadt. Az én fiam nem ilyen volt. Aztán mégis egyszer csak az apa felismeri, az apai szem felismeri a fiú, abban az emberben a fiút, és azt olvassuk, hogy elkezd futni. Elkezd futni a fia felé. Képzeld el azt, hogy valóban van egy ilyen meglett zsidó apa, egy férfi, talán némi pocakkal is, egy súlyos, nehéz, előkelő ruhában. És képzeld ezt az apát, aki fölemeli a köpenyének a szélét, hogy ne akadályozza, és elkezd futni az ő fia felé. Belerendül az ember szíve. Hát ha az szégyen volt, hogy a fia elment, hogy a fiának a kedvéért szét kellett szakítani a bioszát, az életét, ahogyan tegnap beszéltünk erről, most az a még talán megalázóbb, hogy az apa fut a fiú elé. Hát egy apa ne fusson. Egy gazda ne fusson. Egy elnök az ne fusson. Hát azért vannak a szolgák, a cselédek, a napszámosok, fussanak azok. Egy vezérigazgató nem fut. De az atya fut. Képzeld el ezt. Nagyon szeretem Füle Lajosnak a versét, ez már kiderült a héten. És van az egyik leginkább nekem fontossá vált verse, a futás. Ott ugye elmondja azt Füle Lajos bácsi, hogy fut a gyerek a labda után, mert guruló labda lett a világ, fut az ember az élet után, és mondja, hogy kergeti az álma, hajtja a vére. És aztán olyat mond Lajos bácsi, hogy belerendül az ember szíve. Fut az Isten az ember után. El tud ezt képzelni? Hogy az Isten, az örökkévaló, mindenható Isten, aki az eget és a földet megalkotta, a bolygókat pályára állította, aki nevén szólítja a csillagokat, aki araszával megméri az eget, az eléd fut. Keres téged, szeret téged, ott van előtted, és jön utánad, és vágyik arra, hogy te megismerd őt, felismerd, és felé fordulj végre. Van egy nagyon megrázó ige, Ézsaiás 65:2, hogy keresd ki. Azt mondja benne az Isten, hogy egész nap kitártam a karjaimat el lázadó és istentelen nép felé. Mondja az ő népéről az Isten. Egész nap kitártam a karjaimat. Képzeld el az Istent, ahogy így kitárja a karjait feléd. És képzeld el azt, hogy fut feléd az Isten. És nem mondja azt, hogy szeretlek majd téged, ha, meg szeretlek téged, de. Jön az Isten, hogy szeressen, hogy átöleljen, hogy magához öleljen. Látja a fiút, látja benne a tétovázást, és oda megy, és oda szalad, és átöleli, szereti, és azt olvasok, hogy csókolgatja. Nem csak úgy egyszer-egyszer, vagy úgy csak úgy, szervusz, csókolgatja, gyakorító képző, szüntelenül nem szűrik meg a csókolgatásban, mert itt van az ő fia, és jaj, nehogy elmenjen, nehogy visszaforduljon, nehogy meggondolja magát. És valamiért még fut az apa, és öleli a fiát. Miért? Azért, mert a mózesi törvények kimondják több helyen is, hogyha egy apa gyalázza, vagy bocsánat, egy fiú gyalázza az apját, már pedig ez a fiú megtette. Atyám, add ki! Te halott vagy, te senki nem vagy. Add ide a pénzt, és megyek. A pénzed kell, te, mint apa, nem kell lesz. Szóval, hogyha egy fiú gyalázza az apját, azt mondja a 2 Mózes 21, 3 Mózes 20, azt mondja, hogy ne hagyd élni az ilyen fiút. Öld meg! Kövezzétek halálra! Ne hagyjatok élni ilyen fiút a nép között. És az apa odaszalad, képzeld el, átöleli a fiát, hogy oltalmazza, hogy védje, hogy pajzs legyen körülötte. És gondolj bele, hogy nem lett volna ez teljesen jogszerű? Már bocsánat. Te az apa szomszédja vagy. Minden nap látod az apát, amint ott áll a kapuban és nézi a horizontot. Mert tudod, hogy ez a semmire kellő kikövetelt az örökséget. Látod, amikor peckesen elment otthonról teli zsebbel. Látod minden nap az atya szomorú arcát. Látod a könnyeit. Látod, hogy ott áll és nézi a távolt. És tegyük fel, hogy az apa nem látná a fiút. De te meglátnád. Azért úgy megkérdeznéd, hogy hát hol voltál eddig? Visszajöttél? Megéheztél? Hát menj már oda vissza, ahol eddig voltál, ahol eddig úgy éltél. Köszönjük, nem kérünk belőled. Mondanánk mi? De az atya odaszalad, oltalmazza, védi a fiát. Azt olvassuk. Olyan nagy dolog ez. Jézusról olvassuk azt, hogy Jézus pajzs. Hiszen azt olvassuk az Ézsaiás 53-ban, hogy mindannyian vétkeztünk, mindannyian tévejektünk, mindenki a maga útját járta, magyarán mindenki azt csinált, amit akart, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk vétkéért. A bűnök büntetése téged ért volna. De ott van Jézus, a pajzs, aki átölelt téged, beburkolt téged, és mindnyájunk vétke őt sújtotta, ő rá csapódott. Az Atya őt sújtotta mindnyájunk vétkéért. Nem tudok ezzel betelni, sokat beszéltem én már erről, hogy Jézus fut, hogy az Atya fut. Nem tudok ezzel betelni, hogy az Atya fut. És képzeld el, hogyha teszel te akár egy ekkora lépést, egy ilyen kis fél tyúk lépést, hogy gyerekek mondják, teszel az Atya felé, akár ma este. Ő jön hatalmas lábakkal, hatalmas lépésekkel feléd, hogy szeressen, hogy magához öleljen. Honnan tudom ezt? Az igéből. A Jakab 4:8 azt mondja, hogy közeledj az Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. Ha te egy pici lépést, egy mozdulást teszel ma este végre, de az Atya olyan régóta vár, akkor ő már ott van, már kitárja a karjait feléd, már ölel, már szeret, már csókol téged. Egyik kedvenc Zsoltárom az 59-es Zsoltár. A 11-es verse azt mondja, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Károli még szebben mondja, szeretetével elémbe jön az én Istenem. Hát érted, hogy milyen atyánk van nekünk? Mert én nem tudom felfogni, hogy valóban nekünk ilyen szerető atyánk van, aki ennyire szeret bennünket. Elémbe jön. Nekem a semmire kellő gonosznak, a hazudósnak, az istentelennek, az Isten káromlónak, a szeretetlennek elénkbe jön, és ölel bennünket, és szeret bennünket, szeretne magához ölelni, védeni és oltalmazni bennünket. Sokszor mondják, hogy a festők szeretik úgy magukat belecsempészni a festményeikbe. Sok festőről kiderült, hogy igazából a saját arcát is bele festette valahol egy tömegjelenetbe, valamelyik képen. És gondolkodtak igazából, hogy valóban, hát hol is van ebbe a történetbe az Úr Jézus? Hát benne van ő is. Ott az Atya csókja Jézus Krisztus igazából. A régi hagyomány szerint, amikor egy ilyen fiú netalán-talán hazatért valahogyan, úgy mint ez, akkor az volt az előírás, a hagyomány, hogy az ilyennek le kellett hajolni és meg kellett csókolni az apjának a lábait. Mit olvasunk? Az apa csókolgatja a fiút. A fiú kitalálta azt, hogy is kéne ezt csinálni. Azt mondja, hogy hát úgy kéne csinálni, hogy azt fogom neki mondani, hogy hagyj legyek béres. Miért? Miért nem mondja azt, hogy rabszolga? Azért, mert a béres kap valami kis pénzt. És azt gondolta, hogy majd ő ebből apránként úgy törleszti azt, amit ő elvitt a háztól, amit úgy elkótya vetélt. És figyelnek, hogy jön az atya, és azt mondja, hogy nem. Elkezdi mondani a fiú a maga monológiát, vagy kezdi, hogy amit kifundáltott a vájúnál, hogy akkor most hogy is kéne, atyám, nyugi, apa, csak adj valamit enni, aztán esünk túl ezen. Aztán hagyd menjek be oda hátra, a sufniba. És az olyan jó, hogy lássátok meg, hogy az atya belevág a szavába. Nem hagyja végigmondani a maga kis mondókáját, és azt mondja, hogy itt van az én fiam. Ez az én fiam, aki meghalt, és aki feltámadt, aki elveszett, és aki megtaláltatott. Figyeld meg, hogy kezdi az atya. Ez az én fiam. Ez az én fiam. Ez az apa deklarálja azt, hogy ez az akárki, ez a koszos, büdös valaki, ez valóban az ő fia. A családi házban senkinek ne legyen szemennyi kétsége afelől, hogy ez az ő fia. És ő szereti őt. És ő visszafogadta. És ebben a házban otthon van. És valóban elkezdi mondani az atya, hozzátok ki számára a ruhát, a szép ruhát. Hozzátok ki számára a gyűrűt. Hozzátok ki a számára a sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjuk le, és együnk, és végadjunk. Megdöbbentő mindegyik. Hozzátok ki a szép ruhát a számára. Az év elején, ott a gyülekezetben, Diósenőn, valahogy Isten azt adta a szívem, hogy végigprédikáltam a bibliai ruhákat. Végigmentem az egész Biblián. Kezdve ott, hogy Ádám és Évának a bőrruhája, kezdve a főpap ruhája, ugye minden része szimbólum volt, fontos jelkép, a Jósua főpap ruhája, és így tovább, és így tovább, és végül a vérben megmosott fehér ruha, ott a mennyben, a nagy sokaságnak a fehér ruhája. És valóban ez az egyik legszebb ruha, amiről itt szó van. Gondolj bele! A legszebb ruha, amiről itt beszél az ige. Ez volt a legszebb az egész közül. Gondolj bele, hogy ehhez semmi köze nem volt a fiúnak. Semmi. Ezt a ruhát nem ő szőtte. Ezt a ruhát nem ő hozta messzi földről. Ezt a gyűrűt, amit ráhúznak majd, ami kifejezi a fiúságot, azt nem ő kapta az érdemei elismeréseképpen. A sarut sem ő készítette. Míg a ház sem az övé. A borjút sem ő hízlalta. Még az apját sem ő találta meg, hanem az futott ő elé. Mindent az apa készített el azért, hogy ez a nap ünnepnap legyen, hogy a fiú hazatért. A fiú hazatért. Még ez a rész is olyan beszédes, a szenvedő szerkezet. Itt van az én fiam, megtaláltatott. Tehát nem ő jött haza, meg ő nem visszatalált a házhoz, hanem megtaláltatott. Az atya ment el érte, az atya szeretete vonzotta. Mit tett ezért az alkalomért a fiú? Semmit. Mit tett ezért az atya? Mindent. Képzeld el ezt. Az atya mindent megtette ezért, hogy ez megtörténhessen. És a ruhához szeretnék visszatérni. Van egy régi gondolkodás, amely szerint, amikor egy zsidó gyerek eltéved, elmegy a háztól, és valóban fejébe vesz, hogy már pedig ő elmegy valahová, megtörténhet ilyen is, akkor szokás volt az, hogy az anya elkezdte készíteni számára a ruhát, hogy majd hát, ha visszajön egyszer. Nem olvasunk erről az anyáról, talán meg se élte, nem tudjuk, ez csak egy gondolat, de mégis olyan elgondolkodható ez. Elkészült a ruha az ő számára. És egyszer egy kedves barátom azt mondta nekem, hogy igazából az atyai házban mindenki számára megvan a ruha. A számodra is, és számomra is. Az atyai házban mindenkinek el van készítve a ruha. Ott várja felakasztva. Ott van rajta a neve. Csak éppen valaki nem igényli. Gondolj bele, most valaki ül egy kocsmában. A pultot támasztja. Neki is el van készítve a ruha. Sokan ezren, több ezren vannak a börtönökben, a mai magyarországi börtönökben is. Mindegyiknek el van készítve a ruha. Csak éppen valamelyik nem igényli. Neked is el van készítve a fiúságot jelentő ruha. El van készítve a számodra, mert az atya annyira szeret. Vár haza téged, ott van a ruha kikészítve. Hogy végre hazatér, és akkor rád adják, rád húzzák a szolgákkal. Itt van az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, itthon van. Ő az én fiam, és rád húzzák a testedre azt a szép ruhát. Amiért nem te dolgoztál, amiért nem te fáradtál. És mégis lásd meg, hogy hány ember nem igényli. Nem igényli. Sok esküvőre kell elmennem, ugye ez szakmai ártalom a lelki pásztoroknál. És gyakran ugye, hogy meg van terítve, hát engem is megterítenek, és manapság szokás az, hogy kirakják az embernek a nevét is. És ott van a tányér, ott van a poharam, kés, villa, ahogyan kell. És ugye elszorul a szívem időnként, amikor látom, hogy ott van egy asztal mellettem, és akkor látom, hogy ott vannak az üres helyek. Ott van kitéve az illetőnek a neve, csak az illető nem ért rá, nem érdekelte, volt egy fontosabb dolga, nem jött el. És gondolj bele, hogy az Úr is azt mondja, hogy elmegyek a számotokra helyet készíteni, a János 14-ben. Hány embernek lesz üres a helye? És hiszem, hogy az atya szíve vérezni fog értük is. Mert el van készítve a helye, el van készítve a ruha, neki nem kell. Neki nem kell. Testvérek, ott van a fiú ujján a gyűrű, amely a fiúságot erősítette meg, hogy ő a fiú, ebben senkinek semmi kétsége ne legyen, ő az atyai háznak a tagja, a része, az apának a fia, a kicsi fia visszatért. És megkapja a sarut is a lábára. Ezt talán mi nem is értjük, hiszen mindenkinek itt, aki itt van, van a cipő a lábán. De talán akkor érteném meg, hogyha nem hordanánk itt mindannyian cipőt. Vannak olyan országok, ahol nem divat az, hogy cipőt hordanak. Sőt, így mondom, hogy régebben az ókorban csak a szabad ember hordott cipőt. A szabad ember. És a szolga, meg a rabszolga az mezítláb járt. És ő kap sarut a lábára. Van egy afrikai spirituálé, most hallottam róla, amely arról beszél, hogy majd a mennyben fölvehetjük az üdvösség cipőit. Ugye, mert ott az afrikaiak ott nagyrészt életükben egész idő mezitláb jártak. Az üdvösség cipőit majd fölvehetik, majd egyszer. Tudják, ők tudják, nekik fontos, hogy el van készítve. És akkor azt mondja az apa, hogy hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Hiszem, hogy ennek az apának sok borjúja volt. Ilyen is, olyan is. De volt a borjú, amit az ünnepre tartottak. És valóban itt ünnep lesz. Azért, mert a fiú elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadt. Gondolom, hogy a fiú ott állt, a maga egyszerű módján, koszosan, büdösen, az hatalmas apa átülelt a hatalmas karjaival, és ott osztja a parancsokat, közben hallgatja az apa szavait. És akkor azt olvassuk, hogy itt van az én fiam, aki meghalt, és aki feltámadt, aki elveszett, és megtaláltat. És mondom, az apám, a fiúnak a hátán most végigfutott a hideg. Hogy hát ez én vagyok. Rólam van szó? Hát én voltam halott. Hát nem az volt az élet, mikor szólt a nóta, meg szólt a pezsgős pohár. Hát nem az volt az élet, a valami. Valóban így van. Ez a fiú halott volt, de most már él. Ez a fiú senki volt, de most már valaki. Ez a fiú a helyére került. Drága testvérek, ezt a fiút nem a bűnbánat könnyei vitték vissza. Egyszerűen csak talán a korgó hasa, hanem az atya minden értelmet felülhaladó szeretete. Gondolj bele! Testvérem, olyan megdöbbentő az, azt mondja, hogy hozzátok a hízott borjút, vigadjunk, örüljünk. Olyan nagy dolog, hogy az atyai szeretetnek nincsen feltétele. Nincsen feltétele, figyeld meg! Ha te lettél volna ott, vagy én, azt mondtuk volna, hogy drága fiam, hazajöttél? Na, hogy nehogy valaki elkapjon tőled valamit, oda menj be oda hátra, aztán majd megnézzük, hogy nem hoztál-e valami kórokozót haza, meg élősködőket, bogarakat, utána majd esetleg majd idővel, ha jól lesutakoltak, ha jól megmostak, esetleg beljebb jöhetsz a házba. Én valószínűleg ezt mondtam volna, és szerintem te is. Hogy a fiúnak lett volna egy priusza, hogy úgy, fiam azért okosan, azért egy sok mindent eltoltál. Azért kell egy kis idő, míg kiköszörjük ezt a csorbát. És figyeld meg, hogy az atya nem csinál ilyet. Nincs próbaidő, hanem csak új élet van. Beül a fiú az asztalhoz, és ünnepelnek, és éjjeneznek, és esznek, és jól laknak. Testvérek, itt nincs múlt, csak jövő. Ennek a fiúnak nincsen múltja. Az atya nem fogja előhozni, és nem fogja az orra alá dörgölni újra és újra, hogy mit csináltál te ott akkor, emlékszel? Hanem azt mondja, hogy neked, fiam, jövőd van. A fiú a család tagja. Újra, ismét. Testvérek, ezért mondom azt, hogy a fiú tékozló volt az aranyban, a pénzben, az apa pedig az ő szeretetében. Ezt a mihaszna fiút igaznak nyilvánítja, odaállítja a középre, elhalmozza mindennel. Testvérek, az evangélikus naptárunk szerint az a vasárnap, ami az elmúlt vasárnap volt, az úgy is hívják, hogy örök élet vasárnapja. Úgy elgondolkodtam azon, hogy közben érkeztem ide, autóztam, próbáltam ott előzgetni, hogy vajon ez a hét lesz-e valakinek az örök élet hete. Fogsz-e tudni majd emlékezni arra, hogy akkor ott elindult bennem valami. Ott azon a héten találkoztam az atyával. Ott akkor az atyával találkoztam, és megismertem őt, aki szeret engem. Ott akkor megváltozott bennem valami. Vajon lesz-e ilyen most? Vajon ez átjárja a szívedet? Tudod-e, hogy neked is ilyen kegyelmes Istened van, mint ennek a fiúnak az apja? Aki hazavár téged, bárhol is vagy, bármilyen mélyen is. Bárhogy is megsértetted, becsaptad az ajtót a hátad mögött. Ő vár rád. Vajon lesz-e ma valaki, aki hazatér az atyai házba? Aki visszaérkezik, aki azt mondja, hogy itt vagyok, atyám, könyörülj rajtam. Csak lesz-e olyan ma valaki, aki újra megkapja a ruhát? A számára elkészített fehér ruhát? Ünnepelnek-e ma miattad az atyai házban? Olyan szép az, amikor az ige írja, hogy hatalmas öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ünnepelnek-e miattad? vagy szomorúság van a mennybe, még most is, mert te még mindig távol vagy, mész távolabb, és nem pedig közelebb és közelebb. Hiszem, hogy ma is Isten megadott mindent ahhoz, hogy te visszatalálj az atyai házhoz. Ha te ma fölébredtél, ha te ma egészséget kaptál, és tudtál a lábaidra állni, és ide eljönni is Isten kegyelméből, hiszem, hogy az Istennek célja van veled. Isten akart veled ma valamit. Valamit megtanítani, valamit ugye a szívedbe aláhúzni, valamit a szíved hústáblájára felírni. Menj az Úr elé, menj az Atya elé, és kérdezd meg, hogy Uram, mit akarsz, hogy másképpen, jobban, teljesebben végezzem. És adj hálát azért, mert nekünk ilyen Istenünk van, ilyen Atyánk van, aki szeret bennünket, elénkbe fut, akinél nincsen priuszod, aki nem mondja azt, hogy megbocsájtok, de nem felejtek, hanem valóban a bűneidet a háta mögé dobja, a bűneidet a tenger mélyére veti, nem akar emlékezni rá. Nincsen neked egy újabb, olyan, hogy akkor hátratétel, vagy bármi más. Atya szeret téged, szeretne megajándékozni, szeretne veled közösségben lenni. Ő megtett mindent. Ahogy tennap este is mondtam zárásként, megint ezt tudom mondani, hogy az Atya csak rád vár, hogy elindulj, hogy mozdulj, hogy a szíved megnyíljon, hogy megkeresd őt és megtaláld őt. Egészen közel van hozzád. Igazából nem kell neked keresni, mert ő már keres téged. Csak odafordulni, csak kiáltani, csak mozdulni, és ő jön. Kitárkarokkal most is ott áll, és vár téged. Várja a szíved örömét. Várja, hogy elmondd, hogy mi az, ami fáj neked, mi volt, ami rossz volt az elmúlt napban, hogy mennyi fáradtságod volt, és hogy megbántottak, és ráléptek a lábadra. Várja, hogy elmondd, mint az apa a gyermekétől, mert szereti őt. Mert fontosak neki az apóságok is. A semmik, a butaságok, amit senki más nem érdekel, de az Atyát érdekli. Ilyen Atyánk van. És ő itt van ma közöttünk, és szeretne benneteket mind megölelni egyen-egyenként, kedves testvérek itt, Csobánkán. Szeretne benneteket Isten visszahúzni magához az atyai házból. Mert nem akarja, hogy közömbös szívvel menj át az adventen, aztán a karácsonyon is, és leperegjen rólad minden, és úgy átmenjél, és azt mondja, jaj, már megint ezek az ünnepek, már úgy unom. Hanem azt akarja, hogy lángoljon a szíved azért, mert a testélétel ünnepét ünnepeljük majd hamarosan. Hogy valóban az ő fia eljött, az ő fia testélet, érted? Az ő fia korbácsot és szegeket vállalt azért, hogy te élj. És valóban ő pajzs és páncél lett, hogy valóban minden csapás, ami téged jogosan ért volna, az őt érje. Amikor az atya látta a fiút, meg látott téged, akkor neked kedvezett, gondolj bele, ilyen Atyánk van, ennyire szeret bennünket. Mi gátol még mindig az, hogy közelebb menj hozzá, hogy kérd Atyád bocsánatát, hogy valóban oda borulj hozzá, hogy engedd, hogy szeressen, hogy szeretve legyél végre, hogy felemeljen, magához öleljen. És kérlek, hogy ne kezdj ilyen butaságot, hogy majd, Uram, hadd legyek a te szolgád, és majd én megszolgálom, és kifizetem. Nem tudod megtenni. Kérlek, ne kezdj el, hogy majd többet járok templomba, és akkor jó lesz minden. Nem tudsz ilyet tenni. Engedd, hogy szeressen az Atya. Engedd, hogy szeretnél beburkoljon, védelmezzen, felemeljen, és megáldjon az ősz kegyelmével. Engedd. És meg fogod látni azt, hogy valóban olyan Istenünk van, amit el sem tudsz képzelni. Ha olyan Atyánk lenne, amit el tudnál képzelni, akkor nem lenne Atya. Olyan Atyánk van, akit el sem tudsz képzelni. Ez az ige próbálja őt kiábrázolni nekünk. De azon sokszor annyira meg van kötözve az elménk is, sokféle tradícióval, hagyománya, hogy nem tudjuk megérteni azt, hogy van ilyen Atya, létezik ilyen Atya. Ó, Jézus, túlzol! Hát milyen dolog ez? Ennyire nem szerethetsz? Jaj, hát már majdnem elhittem. Hidd el, hogy ennyire szeret az Atya. A fiának nem kedvezett, neked kedvezett. Odadta, érted? Hát akkor mi más lenne még probléma? Kérlek, hogy menj oda elé, és csendesedjünk el egy perc. És én hagyd kérem, hogy mielőtt imádkoznék, egy pillanatra maradjunk csendbe, és akinek van a szívén imádság, magába, szíve csendjében menjen az Atya elé, és keressük az ő akaratát, és ne hajoljunk el az ő ölelő karja elől, hanem boruljunk oda az ő mellkasára. Mert itt van, mert keresik bennünket. Egy percre legyünk csendben, aztán pedig majd fogok imádkozni. Imádkozzunk.
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy a te szereteted határtalan, és engem is oda vonzott hozzád. Én is tékozgó fiúként értem az életemet sokáig, de te elém jöttél, és kitárt karokkal vártál, és azóta is a tiéd lehetett. Kérlek téged, hogy amik ott vannak még, amiket te nem szeretsz látni az életemben, azt vedd el, mutass rá, hogy ebben az adventben tisztán és méltóképpen mehessek a szent asztalhoz, hogy a te tested és véred újból és újból átjárja az életemet. Köszönöm neked, hogy te ennyire szerettél engem. És kérlek a testvéreimért, kérlek a gyermekeimért, az egész családomért, hogy őket is szólítsd meg, vonzd magadhoz, hogy ők is dicsérjenek, dicsőítsenek téged. Amen.
Amen. Atyám, köszönjük, hogy valóban te újra és újra bemutatkozol számunkra. És Urunk, valóban sokszor fel se tudjuk fogni azt, hogy mit is mondasz nekünk, hogy te ennyire szerető atyánk vagy, ennyire gondoskodsz rólunk, ennyire szeretsz bennünket, hogy ilyen nagy a kegyelem és ilyen nagy a szeretet, amely átöleli az életünket. De Uram, köszönöm, hogy jöhetünk hozzád így, amint vagyunk, és kereshetünk téged újra és újra. Engedd meg, hogy nyíljanak meg a szemeink, nyíljon meg az értelmünk, és lássunk meg téged, Urunk, úgy, amint vagy, ahogy a magadat ebbe az igébe is kijelented, szerető atyaként. És Urunk, engedd meg, hogy lássunk téged úgy, amint átölelsz bennünket, amint megkeresel, utánunk jössz, lehajolsz hozzánk, védelmezel és felemelsz. Urunk, kérünk, hogy hadd lássunk így téged. Urunk, imádkozunk a most is úton lévőkért, imádkozunk, Urunk, a terheket hordozókért, imádkozunk, Urunk, a lelkiek megfáradtakért, imádkozunk azokért, akik, Urunk, valóban olyanok, mint a megtört nátszál, vagy éppen a pislákoló mécses, hogy valóban alig bírják az életüket hordozni, cipelni, és nem látják a holnapot sem. Uram, kérlek, hogy könyörülj rajtuk. És Urunk, szeretnénk imádkozni a Pomás Csobánkai gyülekezetekért, és kérlek, hogy áld meg őket, Urunk, áld meg őket közösségben, egységben. Kérlek, hogy erősítsd meg őket jobban és jobban a te igéddel, szent lelkeddel. Legyenek erősek, legyenek transzparensei a te ügyednek itt ezen a két településen, hogy valóban tudják hirdetni azt, hogy van atyánk és van Istenünk, aki szeret bennünket, és akit ez valóban jöhet bárki és bármikor. Urunk, kérünk, hogy így áld meg az én testvéreimet itt ezen a két településen. Imádkozom, Uram, a lelkipásztor testvéremért, az ő családjáért, hogy valóban kapjanak erőt újra és újra szolgálni, rád mutatni, téged hirdetni. És Uram, köszönöm azt, hogy valóban te nem mondtál le rólunk, és tart a kegyelmi idővég mindig. Uram, kérlek, hogy áld meg az éjszakánkat, a pihenés idejét, és készítsd elő a holnapi napunkat is. Engedd meg, hogy a holnapi napunk is legyen egy kaland te veled. És Uram, köszönjük, hogy valóban nem kell félnünk, hiszen ha veled indulunk el, akkor nekünk minden lehetséges. Uram, a te áldásodért, kegyelmedért kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, és maradj velünk továbbra is. A te nagy nevedért kérünk, hogy hallgass meg most és mindenkor. Amen. Ti azért, testvéreim, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az áldás előtt egy éneket énekeljünk még, a 457-es számú dicséretnek mind a három versét énekeljük el. A 457-es számú dicséret első verse így kezdődik, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
Yeah.
fennállva vegyük, testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Krisztus Jézust. Amen.
Megköszönjük ma este is Asszisztent úr szolgálatát, köszönjük, hogy a Zord időjárás eleje is eljött közénk, és egy olyan éneket hadd mondjak most prózával, amit nagyon szeretünk itt a gyülekezetben, bizonyára ő is ismeri, ott a messze földön, árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Vár akár szerelme, vár rá zsigasszak, jöjj a messze tájról, jöjj. Hát, ez végtelen.